Sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket. A Gittin traktátus 81-es lapja következik. És egy új misnával kezdünk. Az első misnánknak a tematikája egy kicsit érinti a pletyka és a hírbehozás kérdését. Lássunk is rögtön hozzá. Kasszav legász és istoly, ve nimlach, ve samer imrim paszlaminak óna, ve szilelő imrim, áfal písen nasztol átnáj, ve lejnász átnáj, ve paszlaminak óna. Ha valaki írt egy getet a feleségének, és aztán meggondolta magát, és a getet nem adta oda. Bét Sámály azt mondja, hogy tekintve, hogy már megírta a getet a feleségének, az emberek hallanak az ilyesmiről, ugye a pletykának híre megy, pláne az ilyen jellegű pletykának, és el fog terjedni az asszonyról, hogy egy elvált asszony, nem fog, arról hallani fognak, hogy elváltak, de arról nem, hogy visszakoztak a válásból, és ezért innentől fogva paszlaminak óna, az asszony kohanitával való házasságra tiltott lesz. Tehát tegyük fel, hogy írt egy várólevelet, nem adta oda, éltek még tovább egy-két évig, meghalt a férj. Ugye egy özvegy asszony hozzá mehetne egy kohanitához, de Bét Sámály szerint ez az asszony nem mehet hozzá a kohanitához, vagy nem mehet hozzá egy kohanitához, mert már olyan hírbe került, hogy egy elvált asszony hírében áll, és hogy ne legyenek félreértések, ezért Bét Sámály tiltja, hogy később egy kohanitához hozzámenjen. Ezzel szemben Bét Hillel azt mondja, hogy ez nincs így. Olyannyira nincs így, hogyha nem is arról beszélünk, hogy megbánta volna a válást a férj, hanem arról, hogy egy feltételhez kötött válást csinált, egy feltételhez kötött getet adott neki, és a feltétel nem teljesült, és ezért a válás sem teljesült, ami ugye egy erősebb dolog, mert itt akkor arra van az, hogy effektív átadta a getet neki, annak még erősebb híre megy, mint annak, hogy csak írt egy getet a számára, de aztán nem adta át. Mégis, ha nem vált el a nő, akkor a hírbe kerülés ilyen értelemben nem befolyásolja a későbbi státuszát, és nem mondjuk azt, hogy azért, mert hírbe került, mint elvált asszony, ezért innentől fogva a későbbiekben már elváltként tekintsünk rá, és ne házasodhasson kohanitával. Idáig tartott a misnánk, és most ennek kapcsán nézzük, mit mond a Gemore, a Talmud. Salach le Rabbi Yosef, Breid Rabbi Menashe, mi devil le Shmuel. Egyszer Rabbi Yosef, Rabbi Menashe fia, devilből a következő kérdést tette föl Shmuelnak. Jelam deinu rabbeinu, jatszalav köl, isplaini, kajén, kasszogetve, istem, jö, sevesz, tahtov, mi samsatoi, mahu. Mester, mondd meg nekünk, mi a szabály a következő esetben. Történt a következő, volt egy kohanita férj, volt egy kohanita férj, aki getet írt a feleségének, vagy pontosabban híre ment, hogy getet írt a feleségének, de nem váltak szét, hanem továbbra is együtt laknak. Sevesz tahtum és sámsatoi, máhu, mi a szabály ebben az esetben? Tehát ugye a szabály az lenne, hogyha valaki elvált a feleségétől, akkor ha a feleség nem házasodott mással, akkor mindaddig, amíg a feleség nem házasodott, vagy nem volt együtt mással, újra házasodhatnak, sőt, különben micva újra házasodni. De ez alól kivétel egy kohén. Ugye azért kivétel egy kohén, mert a kohén nem vehet el egy elvált nőt, tehát hogyha egy kohén elvált a feleségétől, és utána meggondolta magát, erre még vissza fogunk térni ma más kontextusban is, akkor az nagyon szomorú, mert nem vehet vissza a feleségét, hiszen egy elvált nőt nem lehet visszavenni. A mi esetünkben mi volt a történet? Az, hogy az asszony hírbe lett hozva, vagy elterjedt a híre, hogy a férj írt neki egy getet, de mit látunk, hogy továbbra is együtt vannak. Akkor most ez úgy tűnik, legalábbis a pletyka úgy tartja, hogy elváltak, és mégis együtt vannak. vagy együtt maradtak. Mi a teendő ilyenkor? Salach le, te ítszével davar canich bdika. Erre azt válaszolta neki Shmuel. Menj ki, és végig kell gondolnom ezt a kérdést. Tehát nem tudott rögtön válaszolni neki. És a Talmud azt fogja vizsgálni, hogy tulajdonképpen Shmuel miért nem tudott rögtön válaszolni? Mi hiányzott? Mi volt az, ami miatt nem volt kéznél rögtön a válasz? Máj hi, ílém, de íme bátlanink lala, ílém, bátlanink lala. Az első variáció, vagy az első feltevés, hogy esetleg Shmuel dilemmája abból fakadt, hogy itt ugye miről van szó. Nem tudjuk biztosan, hogy mi van. Azt tudjuk, hogy elterjedt a hír, hogy írt egy getet a feleségének. De elterjedt a hír, hogy írt egy getet a feleségének, de nem, ugye nem adta át, de mégis a hír úgy terjeng, hogy ahogy írt egy getet a feleségének, és a hír miatt, akkor most, hogy ne legyenek félreértések, szét kéne választania őket, vagy sem. És mi a dilemma? Hogy mi a vátlanille kalajlaj? Elcsitítunk-e ilyen hírbehozást, vagy sem? Ugye hogyan lehet egy ilyen hírbehozást elcsitítani, hogy mondjuk abban az időben, a Babilóniában összehívják a közösséget, és az asztalra csapnak, és azt mondják, kedves közösség, a híre annak, hogy Kón elvált a feleségétől, az egy hamis hír, valójában nem is váltak el, és ezzel elcsitítjuk a pletykákat. Igen, ám, de a kérdés az, hogy csinálunk-e ilyet? Miért ne csinálnánk ilyet? Azért, mert ez lehet, hogy még rosszabb lesz. Ha azt mondja a Beis Din, vagy a rabbi, egybehívják a közösséget, és egy ilyet kikiáltanak, vagy egy ilyet kijelentenek, akkor az emberek arról fognak kezdeni pletykálni, hogy itt valami nepotizmus vagy protekció van, és biztos azért csitítják ezt a dolgot, mert valójában igaz, hogy elvált a feleségétől, mondjuk ebben a mi esetünkben. Valójában ő bizonyára elvált a feleségétől, csak most úgy csinálunk, mintha nem vált volna el, azért, mert és akkor azt fogják mondani, hogy nézd csak meg, a rabbik bűnviselt embereket védenek. És ezért kérdés az, hogy szabad-e egy ilyenbe belemenni, ugye? Az általában olyan, mint amikor manapság elterjed valakiről egy pletyka, valami hazugság, arra válaszoljon-e, vagy sem. Ugye, ugyanegy ilyen egy modern PR probléma. Ha nem válaszol rá, akkor azt mondják, hogy az emberek el fogják hinni a hírbehozást. Ha válaszol rá, akkor majd azt mondják, csak azért válaszolt. Ha úgy érzi, hogy válaszolni kell rá, akkor biztos igaz. Mert ha nem lesz semmi alapja nem lenne, akkor nem is próbálna rá válaszolni. Szóval gyakran a tagadás az még rosszabb eredményez, mintha nem csinálunk semmit, mint hogyha hallgatunk. És ez a kérdés, mert bátlanink hallajlaj, a Beis Din folyamodjon-e egy olyan eszközhöz, hogy megpróbálja elcsitítani ezeket a pletykákat, vagy a hírbehozást, vagy sem. És ez volt a kérdés a Shmuelnak, hogy csinálunk-e ilyet? Próbáljuk-e meg elcsitítani a pletykákat, vagy sem? Ugye, hogyha van ilyen, hogy elcsitítunk pletykákat, akkor nincs semmi gond. Hívják egybe a közösséget, és jelentsék ki, hogy az egész ez egy hazugság, ez csak egy pletyka, semmi alapja nincsen, és akkor az emberek meg fogják érteni, és minden rendben van, és együtt maradhat ez a férfi a feleségével. Ha nem csitítunk el pletykát, akkor fölmerül esetleg tényleg el kéne válniuk, vagy szét kéne menniük, mert rossz hírbe kerültek, és hogy a félreértéseket elkerüljük. Na, de hát, hogyha ez volt a dilemmája Shmuelnak, ez nem valószínű, hogy ez volt. Miért? Ha na harda ászrei, de Shmueli. Hiszen Shmuel Nahárda városában élt, és azt tanuljuk, hogy Nahárdában az volt a megközelítés, hogy nem próbálunk meg elcsitítani ilyen pletykákat. Tehát nem ez volt valószínűleg a dilemma, ami miatt Shmuel nem volt benne biztos, hogy mi a teendő egy ilyen esetben. Ela de ikarul en a sinak sziva. Azt mondja a Talmud, akkor tudjátok, mi volt a dilemmája Shmuelnak? Hogy az átadás és az írás az a vállólevél kapcsán ugyanez-e. Az emberek használják ezt szinonimaként. Ugye? Azon gondolkoztam, mondjuk Amerikában valaki azt mondja, hogy írok neked egy csekket. Ugye? Magyarországon nem vannak. A csekk fogalma nem olyan létezik. Valaki azt mondja, írok neked egy csekket, de azt jelenti, hogy kifizetlek, adok. Nem csak megírom, hanem oda is adom. Ugye? A kérdés az, hogy valaki azt mondja, hogy elterjedt a pletyka, hogy írt egy getet a feleségének. Oké, de az írt, az jelenti azt is, hogy adott. Hogyha jelenti azt is, hogy adott, akkor ennek a pletykának, hogy ő adott, ennek a pletykának, hogy ő írt, van egy olyan konnotációja is, hogy oda is adta. És hogy, ha van egy ilyen konnotációja, akkor valóban foglalkozni kell vele, mert most azt terjeng róluk, hogy elváltak, és mégis együtt maradtak. Ha az írt nem jelenti azt, hogy adott, akkor nincs semmi gond, mert hiába terjedt el róla, hogy írt egy getet a feleségének, mindenki érti, hogy ez nem azt jelenti feltétlen, hogy oda is adta. Ella, de ikarul lenne színek szíva? Tehát akkor a kérdése az volt Smuelnak, hogy az adást azt nevezzük-e írásnak. De ki karul lenne színek szíva? Szíva gufa, mi karulak szíva? Mi lajkarulak szíva? Azt mondtam, hogy várjunk csak. De hát, hogyha tegyük föl, hogy az átadást is nevezik írásnak. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy írt egy getet a feleségének, akkor az emberek azt úgy érthetik, hogy át is adta. Ettől függetlenül az írást magát is írásnak nevezik. Tehát akkor attól még, hogy az írás az jelenthet átadást, az nem azt jelenti, hogy az írás maga ne jelentene írást. Azt mondja, Talmud, én, de én még állni, mi lesz, de karlanszínek szíva, Dilma, Nassanka, Amrive, Tejce. Azt mondja, Talmud, igen, jogos. Lehet, hogy az írás az írást is jelent, de ha jelent adást is, akkor az már elég ahhoz, hogy az emberek fejében az legyen, hogy itt nem csak megírta, hanem át is adta a getet, és hogyha így van, akkor a dolgok tisztásása érdekében szét kéne menniük. Tehát akkor ez volt Smuelnak a dilemmája. Smuel dilemmája az volt, hogy ebben az esetben, amikor elterjedt annak a híre, hogy az adott kohén írt egy getet a feleségének, és mégis együtt maradtak, akkor a dilemmája az volt, hogy az írt egy getet a feleségének, az jelenti-e azt az emberek fejében, hogy azt át is adta, vagy nem jelenti azt, hogy átadta, hanem csak azt, hogy írt. Azt mondja, Talmud, várjunk csak. Tényleg? Emiatt el kéne válniuk? Lehetséges az, hogy azért, mert elterjedt valaminek így a hangja, elterjedt a híre, hogy elváltak, akkor emiatt most el is kell válniuk szerencsétleneknek. Ugye írt egy getet a feleségnek, meggondolta magát. És azért, mert elterjedt a híre, ezért el kéne válniuk? Ha már Ravási, kol de basszon e szuin, lajkaj sinolé. Van egy alaptézis, amit Ravási tanított, hogy minden olyan hírbehozás, ami a házasság után van, azzal nem foglalkozunk. Mit jelent ez? Például, hogyha valakiről elterjedt, hogy jegyesse valakinek. Ez a híre. Akkor nem házasodhat mással, akkor is, hogyha végül is ez nem igaz, nem házasodhat mással, míg nem válnak el. Azért, hogy az emberek ne értsék fél, ne gondolják azt, hogy csak úgy egy házasnő hozzámehet valaki máshoz. De mikor igaz ez, hogy ilyen szigorúak vagyunk, hogy nem házasodhat mással, amíg nem válnak el, akkor, ha még nem házasodott. De ha már házasodott mással, akkor nem fogjuk azt mondani, hogy váljon el ettől a másiktól, azért, mert hírbe került, hogy egy előző embernél férnél volt. Ugye rendben van, hogy szigorúak vagyunk, és figyelembe veszük ezeket a rossz hírbehozásokat, és próbáljuk rendezni, az emberek ne értsék félre a dolgokat. De ez mikor igaz, ha még nem házasodott újra a nő? De ha házasodott, akkor nem mondjuk azt, hogy váljon el a valódi férjétől azért, mert hírbe került, hogy egy másik férfivel korábban házas volt. Ugye azt tanultuk, hogy ilyen nincs. Ugye ezt tanította a Rávási, hogy kol-kolod a basszony színlői, ha is színlői. Minden olyan hírbehozás, ami azután történik, hogy ő már megházasodott, azzal a hírbehozással nem foglalkozunk. Most a mi esetünkben miről van szó? Ez a nő férnél volt ennél a kohénnél hosszú évek óta. Tehát ő már házasság után van. Akkor miért foglalkoznánk a hírbehozással, azzal a hírbehozással, hogy azért, mert elterjedt a híre, hogy írt egy getet neki a férje, ezért, és ők most mégis együtt vannak, ezért váljon szét a férjétől? Azt mondja, Talmud, máj tejcej, námi tejcej, misejni. Azt mondja, nem. Nem azt jelenti, hogy váljon el ettől a férjétől, hanem váljon el a második férjétől. Magyarul. Miről beszélünk? Hogyha volt egy nő, aki egy kohénnak a felesége, és elterjedt, hogy a férje írt neki egy getet, mégis együtt maradtak. És utána meghal a férje, és ő hozzámegy egy másik kohénhez, amit megtehet, hiszen özvegy, és özvegy hozzámehet egy másik kohénhez. De róla elterjedt, hogy ő tulajdonképpen nem özvegy, hanem egy elvált nő, mert elterjedt róla, hogy a férje írt neki egy getet, akkor váljon el a második fértől. Ugye itt a hír az nem akkor keletkezett, amikor már házas volt, hanem a házasság előtt. Mit mondott Rávási? Hogyha a házasság után keletkezik a hírbehozás, akkor azzal nem foglalkozunk. De ebben az esetben a házasság előtt keletkezett a hírbehozás, és itt akkor a második fértől váljon el, mert az a hír, hogy ő egy elvált nő, és egy elvált nő nem mehetne hozzá egy kohénhoz. Azt mondja, a Talmud, én kéne, hát a maici lázal banov se rise. Kivendem is sejni, hogy a mafkinella, a minisen lej mafkinella, azt le mély, mert számok, ha misze. Oké. Azt mondja, Talmud, várjunk. Mi ezzel a probléma? Rendben van, hogy akkor a másiktól váljon el. De ennek mi lesz az eredménye? Hogy az emberek azt fogják mondani, hogy az elsőtől született gyerekei azok halalok. Mi ez a halal? A halal az, aki egy olyan kohénnak a fia, aki egy tiltott, kohanitákra nézve tiltott házasságban volt, és ezért a gyerek nem számít kohénnak. Ha azt mondjuk, hogy a második fértől váljon el, miért? Mert elterjedt a hír, hogy a férje, előső férjétől elvált, és mégis együtt voltak. És akkor most ő egy elvált nő, és egy elvált nő nem mehet hozzá egy kohénhez, akkor az első fértől született gyerekeire is rossz hírt, rossz fényt. Elnézést, egy pillanat szünetet kérek. Szóval el fog terjedni a híre, hogy itt egy elvált nővel van dolgunk, és mint egy elvált nő, nem mehetne hozzá a másik férfihez, aki ugye kohén, és a kohén nem vehet el egy elvált nőt. Azt mondta, hogy rendben van, de akkor ezzel az első fértől született gyerekeknek a státuszát fogjuk rontani, az emberek azt fogják mondani, hogy ezek halalok, olyan gyerekek, akik olyan kohanitáktól, egy olyan kohanitától születtek, akivel az asszony nem lehetett volna együtt, és akkor ez megint csak nem jó. Azt mondja a Talmud, nem. Mert mit fognak mondani az emberek? Kivendemi risajn lojmafkinen la, a szemmei, mert szamokta misza gírsa. Az emberek mit fognak gondolni, mit fognak látni? Tudják azt, hogy a nőről elterjedt, hogy elvált. Mit látnak, hogy az első fértől nem mondták, akiről elterjedt a hír, hogy elvált tőle, arra, azt nem kötelezték a rabbik arra, hogy váljanak szét. A második fértől, akivel viszont összeesett az első fér halála után, attól viszont, arra viszont kötelezték, hogy váljon el tőle, akkor mit fognak gondolni az emberek, hogy nyilván az első férnél ez a malőr, hogy ő elvált és mégis együtt maradtak, ez közvetlenül a halála előtt volt. És ezért a gyerekekre, akik az első fértől születtek, nem fog rossz fényt vetni ez az egész, mert azt fogják mondani, hogy igen, az első férj ugyan elvált, és nem lett volna szabad együtt maradniuk, de ez nyilván a közvetlen halála előtt lehetett, hiszen ha nem a közvetlen halála előtt lett volna, akkor a rabbik kötelezték volna őket, hogy váljanak szét, és ha ez mind így van, akkor feltehetően a gyerekek még az egész malőr előtt születtek, tehát a gyerekek rendben lesznek. Oké. Okay. Amar Rabbi Bar Chana, Amar Rabbi Yechonon, Mishum Rabbi Yehuda Bar Ilai, azt mondta Rabbi Bar Chana, Rabbi Yehuda Bar Ilai nevében, Boresh Ilaika Deris Isenyim Deris Achrain, nézd csak meg, nem olyanok az utóbbi nemzedékek, mint a korai nemzedékek. Deris Isenyim Beis Shammai, Deris Achrainim Beis Rabbi Daisa. Kik a korai nemzedékek? Például itt van Beit Shammai. Kik az utóbbi nemzedékek? Itt van Rabbi Daisa. Mit fogunk mondani, vagy mit fogunk látni? Rabbi Bar Chana azt mondja, Rabbi Yechonon nevében, nézzétek meg, a korai nemzedékek milyen vallásosak, milyen jámborok voltak, és a késői nemzedékek mennyire könnyelműek. Hasonlítsuk össze Beit Shammait és Rabbi Daisát. De tánya a svúja, és helezbe truma, divre Rabbi Yehisa. Amma Rabbi Daisa, vagy hi mászala, árvizem ipne is, ma aichla, beinda dea, paszlaminak a una. Rabbi Daisa azt tanította egy brájtában, hogyha egy nőt foggyul ejtettek, egy kohanitának a feleségét, hogy ugye a szabály az az, hogy amíg a kohanitának a felesége az illető, addig ehet a trumában, a trumából a férje révén. Ha megcsalja a férjét, vagy akár megtöri a házasságot, mondjuk így, tehát hogy ebben az esetben akár az önakaratán kívül is, ha megtöri a házasságot, mondjuk megerőszakolják, akkor onnantól fogva el kell válnia a férjétől, a kohanita férjétől, és természetesen a trumából se ehet. Mi van akkor, hogyha egy nőt foggyul ejtettek? Túszul ejtettek. Ugye ez egy divatos dolog volt a talmudi időben, valaki túszul ejtettek, váltságdíjért. Akkor sok esetben a rabbik abból indultak ki, hogy valószínűleg, ha egy nőről van szó, akkor azt szexuálisan kihasználták, és valószínűleg megerőszakolták. Rabbi Daisa mégis azt mondta, hogy egy kohanitának a feleségéről van szó, hiába ejtették foggyul és túszként, ettől még ehet később a trumából, nem feltételezzük, hogy megbecstelenítették. És azt mondta Rabbi Daisa, csak azért, mert ez az arab, ez a nőnek a melleit nyomogatta, emiatt azt gondolnánk, hogy ő meg is erőszakolta, ezt nem feltételezzük. Nyugodtan maradhat a kohénnal, és ehet a trumából. Ez volt Rabbi Daisa. Ezzel szemben mit mondott Beit Shammai? Beit Shammai azon az állásponton volt, hogy csak keresem a pontos hivatkozást. Mit mondott Beit Shammai a mi misnánkban, hogy egy olyan esetben is, amikor valaki csak írt egy getet a feleségének, és aztán meggondolta magát, és nem adta át a getet, az már a kohanitával való házasságra a későbbiekben tiltottá teszi a nőt. Szerintem Beit Shammai ilyen szigorú volt, hogy Beit Shammai volt a korai nemzedék, ilyen szigorú volt, hogy csak, ha csak annyiról volt szó, hogy az illető írt egy getet, de soha nem adta át, csak a rossz hír miatt, vagy a hír miatt már tiltott legyen a nő később a kohanitával való házasságra, és ezzel szemben Rabbi Daisa, a késői nemzedék képviselője, még egy olyan esetben is megengedte a kohanitával való együttmaradását a nőnek, ha a nőt fogságba ejtették túszként, akkor is azt mondta, hogy hát nem feltételezzük, hogy megmegsegítették. Ez első példák. Második példák. Van Rabbi Chana, Rabbi Yechonon, Mishum, Rabbi Yehuda Bar Ilai, ugyanígy mondta Rabbi Bar Chana, hogy Rabbi Yechonon nevében, hogy nézd csak meg, nem ugyanolyanok a korai nemzedék, mint a késői nemzedék. Dörös és sajni machniszim perszem, de lehet trákszem, de lehet hajvő, de májsze. Dörös a sajni machniszim perszem, de gágos, de lehet férfész, de lehet pajtra, de májsze. A korai nemzedékekben, amikor begyűjtötték a termést, akkor direkt a főbejáratnál hozták be, hogy bizonyosan köteles legyen a tized adásra. A késői nemzedékek pedig direkt a hátsó kapun és a hátsó raktárokon keresztül hozzák be a termést, hogy ezzel fölmentsék a termést a tizedadástól. Vagy minden látni fogjuk. De amár ami jön a Jánáj, én a teve, mi szájve, májsze, átsérjöp nélvájsz. Ami Jánáj ugyanis az az ásponton volt, hogy a begyűjtött termést csak akkor kell tizedelni, hogyha a ház homlokzatát látja, tehát hogyha a központi bejáraton jön be a termés. Ahogy írva van, és nem már biártja a köridus minna bájsz. Ahogy írva van, hogy amikor az illető Jeruzsálemben vallomást tesz a termésből adandó adóknak a teljesítéséről, akkor úgy fogalmaz, biártja ezt a köridus minna bájsz, kitisztítottam a szentet, tehát a szentet a levitáknak, vagy a kohanitáknak, vagy Jeruzsálemnek jár adót a házamból. És erre azt mondta, hogy Janáj, csak akkor kell tizedet adni, hogyha a házat látta a termés, amikor bejött. Magyarul, hogy a főbejáraton jött be. Ezzel szemben azt mondta, Béhán, nem már a filu hadszerkői vász, Béhán szerint, ha az udvaron keresztül jön be, akkor is már kell adni belőle tizedet. Nem, nincs jelentőség, hogy honnan jön be, hanem az a jelentőség, hogy begyűjtötted a termőföldről, és nem már akrobus a rechov, ez a vejú, ahogy írva van, és egyétek a kapuidban, és lakjatok jól, tehát ha már a kapuidban van, ha már az illető udvarán van, akkor az már köteles a tizedre. De minden esetre volt egy vélemény, amelyik mit mondott, Rabbi Janáj, hogy tizedre csak akkor köteles a termés, hogyha a főbejáraton, a főbejárat homlokzatát látva jön be a termésre. Mit csináltak a korai nemzedékek? Direkt ott vitték be azért, hogy mindenképpen kelljen tizedet adni, mert ők keresték, hogy hogy tudnák ezt a micvát minden vélemény szerint teljesíteni. Ezzel szemben a késői nemzedékek meg mit csinálnak? Direkt hátulról viszik be, hogy ne kelljen a tizedet megadni. Akkor ebből látjuk, hogy a korai nemzedékek erkölcsi szintje mennyivel magasabb volt, mint a késői nemzedékeké. Oké. A következő misnához értünk, és a misna folytatja, amit megkezdtünk, a válásból való visszakozásról fog szólni, és arról lesz szó, mi van akkor, hogyha valaki elvált a feleségétől, de mégis nem mentek szét, költöztek szét, vagy ha szét is költöztek, de mondjuk egy hálószobában aludtak, akkor esetleg feltételezzük, hogy együtt is voltak, és ha együtt voltak, akkor feltételezzük, hogy az illető férfi és illető nő nem egyszerűen paráznosságban voltak együtt, hanem a házasság céljával. Ha viszont így van, akkor újra házasnak tekintjük-e őket? A megáros az istaj, vagy lanna imajbe pundeki, ha valaki elvált a feleségétől, és utána a fogadóban mégis egy szobában aludtak. Egy Sámály Imrim, én a cichahelyen menő getsejni. Egy Sámály szerint ez nem jelent semmit, és nem kell, hogy újra elváljon tőle. Egy Szillai, mint cichahelyen menő getsejni. Egy Szillai pedig azt mondja, hogy mégiscsak kell újra elválnia, mert feltételezzük, hogy együtt voltak, és ha együtt voltak, feltételezzük, hogy azt nem parázna céllal egy pillanatnyi örömszerzés céljából csinálták, hanem a házasság célzatában. Akkor viszont, hogyha mégis el akarnak válni, akkor újra kell a várólevelet adni. Én ma szerbész másin izgásom, mikor van ez így? Akkor, hogyha a válás házasságból történt. De ha még csak jegyesek voltak, majd min izgásom, tehát úgy váltak el, hogy csak jegyesek voltak, de még nem életet, soha nem éltek korábban a válás előtt, akkor egyetért vész Hillel, se én egyszerűen menőget, se én nem, se én libai gázba, akkor egyetért vész Hillel, hogy akkor is, hogyha együtt aludtak, egy szobában aludtak a válás után, nem feltételezzük, hogy az eközben nemi értelemben is együtt lettek volna, mert egy jegyes férfi és nő nincsenek olyan, bocsánat, egy jegyes férfi és egy nőnek megvannak úgy még a gátlásai, hogy nem léptének nemi kapcsolatra, hiszen soha korábban sem léptek, és ezért nem jött létre, vagy nem újult ki a házasság attól még, hogy egy szobában aludtak. Tehát akkor még egyszer. Ha valaki elvált a feleségétől, de utána újra egy szobában aludtak, akkor Bét Sámály szerint nincs semmi, Bét Szilel szerint viszont el kell válniuk. Hogyha mégis szétmennek, akkor el kell válniuk, és nem hagyatkozhatunk az első válásra. Ezzel szemben Bét Hillel azt mondja, hogy ez mikor igaz? Akkor, hogyha egy házasságból váltak el, és utána voltak megint együtt. De hogyha csak egy jegyesség volt, és abból váltak el, és utána egy szobában alszanak, akkor nem feltételezzük, hogy együtt is voltak, és ezért Bét Hillel is ebben az esetben egyetért Bét Sámállyal, hogy nem kell újra getet írni és elválni. Amarába bárhána, amarába jéhána, most a Talmud egy meglepő állítást tesz. Jéhána nevében azt mondta Rába bárhána, mach lejkez, besörő uas, niválo. De bés sáma jöjjön szavri, adam őszöbi lasszöbi lasznusz, bés szíle szavri, én adam őszöbi lasszöbi lasznusz. Ával lejre us, niválo, divráka, lényed szükemeneget csejni. Azt mondta Rába bárhána, de jéhána nevében, mikor vitatkozik bés sáma és bés szíle? Csak abban az esetben, ha láttuk, hogy együtt voltak. Nem csak azt láttuk, hogy egy szobában aludtak, láttuk, hogy együtt voltak. Tehát akkor ez szerint egész másképp van, mint ahogy a mi mistánkban olvastuk, vagy hogy mi magyaráztuk a mistánkat. Bét Sámály és Bét Szillel arról vitatkoznak, hogy ha valaki elvált a feleségétől, és utána együtt volt a feleségével, nem értelemben is együtt volt, akkor mi van? Bét Sámály azt mondja, adom őszöbi lasszöbi lasznusz, és nem feltétlenül az emberek olyan erkölcsösek lennének. És azt mondja, igen, előfordul, hogy az ember parázna céllal, csak örömszerzés céllal van egy idegen férfivel vagy nővel együtt. Tehát akkor együtt voltak, lehet, hogy együtt voltak, de ettől még nem házasodtak újra. És ezért szerintem nem kell elválniuk. Bét Hillel azt mondja, én adom a iszövi lasszövi lasznusz. Egy ember nincs, egy normális embernek az erkölcsi, morális tartása nem engedi, hogy valakivel csak úgy egy könnyű örömszerzés céljából legyen együtt. Ha együtt volt vele, akkor annak házassági célja van. És ezért, ugye láttuk, hogy együtt voltak, akkor újra el kell válniuk. De hát akkor ezek szerint a vita az csak arról a szélsőséges esetről szól, effektív láttuk, hogy együtt voltak. De ha csak egy szobában aludtak, akkor mindenki egyetett, hogy nem kell újra elválni. Azt mondja, Talmud, nánu, mögdim, nincs gálasa minél ruszin, sejni cichem menne, gert sejni, sejni labai, gázba, vagy íbis, rúzsini, vállam, máli minél ruszin, máli minél ruszin. Azt mondja, Talmud, csak ez nem stimmel. Mert mit mondott a folytatása a misnának? A mi misnának? Hogy mikor van ez az egész vita Bét Sámály és Bét Hillel között? Akkor, hogyha a házasságból váltak el. De hogyha a jegyességből váltak el, akkor... akkor ha együtt is voltak, egy szobában is voltak, nem feltételezzük, hogy együtt lettek volna nemi értelemben, mert gátlásaik vannak, hiszen még csak jegyesek. De hogyha vita arról szól, hogy FFT láttuk, hogy együtt voltak, akkor kit érdekel minket, hogy most vannak gátlásaik, vagy nincs? Hát együtt voltak. Erre azt mondja, Talmud, elemasz nisszim is, lejra úsini vála. Azt mondtam, hogy igen, jogos. A mi misnánk feljegyzése, vagy a mi misnánk változata szerint a vita Bét Sámály és Bét Hillel között valóban arról az esetről szólt, amikor nem láttuk, hogy együtt voltak. Ha nem láttuk, hogy együtt voltak, és az volt a kérdés, hogy feltételezzük-e, hogy együtt voltak-e vagy sem, ahogy eredetileg is mondtuk. Bét Sámály szerint nem feltételezzük, Bét Hillel szerint feltételezzük, és ezért van értelme a misna folytatásának is, hogy viszont, hogyha a jegyességből váltak el, és utána alszanak egy szobában, akkor nem feltételezzük, hogy együtt voltak senki szerint. De ez a mi misnánk. De amár kihájtána, de tány, amár a misimemben laza. Lei nechlaku be sham esil al shloi rosh nival shein tzichem veneget shein. Amen nechlaku al shloi al shloi rosh nival shmei shayim adam esil bilaz bilaz nus besilayim esil aisa bilaz nus. Rabbi Yochanan viszont nem ezt a változatot ismeri. Rabbi Yochanan, Rabbi Simon ben Elazar változatát ismeri, és Rabbi Simon ben Elazar változata az valóban az, hogy a vita az mégiscsak arról szólt, amikor effektív láttuk, hogy együtt voltak, és a kérdés az az volt, hogy feltételezzük-e az emberekről azt, hogy egy könnyű örömszerzés céljából nemi kapcsolatra lépnek valakivel, vagy nem feltételezzük, és azt mondjuk, hogy ha valaki nemi életet élt valakivel, az bizonyára házasság céljából tette, és ez a kérdés Bét Sámály és Bét Hillel között, Bét Sámály azt mondja, hogy lehet, hogy együtt voltak, de ez még nem jelent házasságot, Bét Hillel szerint viszont feltételezzük, hogy házassági céllal történt, tehát el kell válniuk. Azt mondtam, hogy akkor most nézzük meg a mi misnánkat. A mi misnánkban ugye a mi misnánk változatát, a mi misnánk változata szerint Bét Sámály és Bét Hillel arról az esetről vitatkozott, amikor nem láttuk, hogy együtt voltak, csak azt tudjuk, hogy egy szobában aludtak. És Bét Sámály azt mondja, hogy nem kell elválniuk, Bét Hillel azt mondja, hogy el kell válniuk. De máj pligi. De ikai, de jichud, ve leikai, de bia. Ugye miről beszélünk? Hogy látjuk, hogy magukra maradtak, de nem látjuk, nincsenek arra tanuk, voltak tanuk arra, hogy együtt maradtak, de nincsenek tanuk arra, hogy együtt is voltak. Bét Sámály szavri, lajamrinen, hein, de jichud, ve hein, de bia. Bét Sámály szerint, mivel csak arra van tanunk, hogy magukra maradtak, de arra nincs tanunk, hogy együtt voltak, ezért nincsen, még ha együtt is lettek volna, nincsen rá tanú, tanú nélkül nincs házasság. Ugye, majd fogjuk tanulni hamarosan, egy hét múlva befejezzük a Gittin traktátust, és elkezdjük a Kiddusin traktátust, és akkor lesz arról szó, hogy háromféle módja van a házasságkötésnek, a ajándékozás, az okirat és az elhálás. Most a Bét Sámály azt mondja, mind a három esetre kell tanú. A tanú a legkellemetlenebb tanú, ugye az az elhálás. Most ugye gyakorlatban elhálással nem lehet, vagy a rabik megtiltották az ilyen házasságot. De ahhoz, hogy érvényes legyen bármilyen módon, oly módon, hogy akár el kelljen válni később, az kell, hogy legyenek tanúk. Hol, mire vannak itt tanúk? Arra, hogy magukra maradtak, de arra nincsen tanú, hogy együtt is voltak. És ezért Bét Sámály azt mondja, lehet, hogy magukra maradtak, de ez nem jelent semmit, és ezért nem kell elválniuk. Bét Hillel szavri, amin innen hén-hén idukhoz, én-hén-hén-hén-hén-hén-hén-hén-hén-hén-hén-hén-hén-hén-hén-hén. Bét Hillel viszont azt mondja, hogy nem. A magukra maradás tanúi, az maga az együttlét tanúi is. Tehát nem kell, hogy effektív a tanúk lássák az együttlétet. Ha már azt látták, hogy magukra maradtak, akkor az már elég, mint tanúskodás. És amúgy pedig feltételezzük, hogy libai gázba, hogy a férfi és a nő gátlások nélkül vannak egymás jelent, hiszen házasok voltak. És feltételezzük, hogy ezért együtt voltak. És feltételezzük azt is, hogy az együttlétük célja az egy házasság volt, hiszen az ember nem él nem életet csak úgy valakivel, hanem feltételezzük, hogy az házassági célra teszi. Mi a már Rabbi Yochanan achi, ve a már Rabbi Yochanan lachak, aztán misna vó kiunan, azt hiszem, és lajra húsni váló. Azt mondtam, hogy oké, ez mind szép és jó. De akkor ezek szerint Rabbi Yochanannak egy másik változata volt, mint a mi misnánknak. Rabbi Yochanan azt a változatot ismerte, vagy azt a változatot ismerte el, amiben Bét Sámály és Bét Hillel nem arról vitatkoztak, amikor csak annyit láttunk, hogy egy szobában aludtak, hanem arról, amikor azt is látták a tanúk, hogy együtt voltak. Ugyanakkor a Bélkhan egy másik helyen azt mondta, hogy ha lach a kisztán misna, hogyha van egy misna, aminek aminél nincsen jelezve, hogy ez csak egy egyedi véleménynek a képviselete, egy egyedi véleményt képvisel, akkor abban az esetben a halaká azt a misnát követi. És a mi misnánk az egy ilyen misna, akkor hogyan mondhatna ezzel egyen szemben, vagy ezzel ellent Rabbi Yochanan? Vaukumdam ezt niszim és lajra usni bála. A mi misnánk értelmezése szerint Bét Sámály és Bét Hillel vitája egy olyan esetről szól, amikor nem látta senki, hogy együtt voltak, csak azt látta, hogy magukra maradtak egy szobában. Azt mondja, Talmud, ami rai, ninhu, vár libedel, vár jöjjönan. Azt mondja, Talmud, jogos, valójában arról van szó, hogy a Jöjjönan véleményével kapcsolatban két feltevés volt. Mit mondott Rabbi Jöjjönan? Úgy mondta, ahogy a mi misnánk, hogy úgy mondta, amit az előbb is idéztünk, ami a misnánkkal ellentétes, hogy egy Sámesbét Hillel vitája arról szól, amikor látták, hogy együtt voltak. Oké, kedves barátaim, a következő misnán nagyon érdekes dolgról fog szólni, amiről szerintem még nem tanultunk, új fogalom, és ezt úgy hívják, hogy gate kasur. Gate kasur az azt jelenti, normál esetben egy getet ugye megírat a férj, két tanú aláírja, és a férj átadja a feleségének. A gond a kohanitáknál van, egy kohanita elvár a feleségétől, és utána megbánja, akkor nem veheti vissza, ahogy erről volt az előbb szó, kohanita nem vehet el egy elvált nőt, tehát a kohanita, aki elvár a feleségétől, ha megbánja, hiába a korábbi feleségéről van szó, ő egy elvált nőt nem vehet el, még akkor sem, ha tőle vált el a nő, és akkor itt ez egy probléma, ez egy zsákutca. Erre a rabik azt mondták, hogy biztosra menjünk, nehogy az legyen, hogy egy kohanita elvál a feleségétől hirtelen haragból, és utána szeretnének újraházasodni, és már nem lehet. Ezért elrendelték, hogy legyen a kohanitáknál gate kasur, egy bekötözött get. Bekötözött get úgy néz ki, hogy írnak két sort, behajtja, bevarják, és a varratra aláír egy tanú. Megint ír egy pár sort, behajtják, bevarják, a varratra ír egy tanú. Megint ír egy pár sort, behajtják, bevarják, és ráír megint a tanú. Mi volt ennek a célja? Hogy lelassítsák a gét folyamatát. Ugye mindig behajtani, bevarni, aláírni. Ez egy olyan hosszú folyamat. És közben, hát hogyha a kohanita egy kicsit megnyugszik, és végig gondolja, hogy érdemes, tényleg érdemes elválni, és ezzel el tudjuk kerülni azt, hogy hirtelen haragból elváljon, és utána megbánja, amit tett. Mi a helyzet akkor, hogyha egy ilyen bekötött getünk van, és elkezdjük kibontani a getet, és nincs minden bevarráson egy tanú aláírása. Ezt úgy hívjuk, hogy get kereach, kopasz get. Miért kopasz? Mert nincs rajta semmi, nincs aláírás. A rabbik azt rendelték, hogy minden behajtáson és bevarráson legyen egy tanú. De ezen hiányos, nincs, nem annyi aláírás van, mint a hány behajtás. A rabbik erre azt mondták, hogy ez a get, ez egy érvénytelen get. Miért? Elég komplikált, hogy miért. De a következő miatt. Hogy hány behajtás, mivel mindenki tudja, hogy annyi aláírás kell, mint a hány behajtás, ezért, hogy hány behajtás lesz a getten, az azon múlott, hogy hány ember volt ott, állt rendelkezésre, mint tanú. Ugye van egy szabály, ami úgy szól, hogyha valaki azt mondja 8 ember, ugye egy tanúra normálisan két tanú kell. Most hát egy getre, egy várólevélre normálisan két tanú kell. Ha valaki mégis nem két tanút vesz igénybe, hanem oda megy 8 emberre, és azt mondja, mindannyian írjátok alá nekem a getet, akkor az a get érvénytelen, ha nem írják alá mindannyian. Hiába alapból csak két ember könny aláírja. De mivel ő itt mindenkit kért meg, ezért, ha nem írják alá mindannyian, akkor a get érvénytelen. És mit látunk itt? Hogy van egy get, amin van 5 behajtás. Miért van rajta 5 behajtás? Feltétlenül azért, mert amikor elkezdték csinálni, akkor volt ott 5 ember, és mind az 5 fölkérte a férj, hogy legyenek a tanúi. Ha nincs ott rajta 5 aláírás, akkor az azt jelenti, hogy valaki nem írta alá azok közül, akiket feltétlenül a férj egyben kért fel. Akkor ez a get érvénytelen. És ezért, ha van egy get kereach, egy olyan bekötözött várólevél, ami nincs mindegyik bekötözés aláírva, akkor feltehetően az egy ebből az okból kifolyólag érvénytelen get. És mivel ez egy érvénytelen get, ha a nő ennek a getnek az alapján újra házasodott, akkor az a házasság érvénytelen, el kell válnia, és minden olyan szankció, amit a tegnapi siúrban tanultunk, az ilyen érvénytelen get utáni házasság esetéről az érvényes erre a getre is. Ugye erre az esetre is. Kansza be getkere jár, te így szemizeum ize, de kalad rachim eilluba. Ha egy kopasz get által házasodott, akkor el kell válnia, és az eredeti férjéhez sem mehet vissza, és minden olyan szankció, amit tanultunk, az érvényes erre az esetre is. Getkere jár, ha kolmas lémi a nap, divrei rabbi nanasz. Divreiben nanasz. Most a getkere jár-ra bárkit be lehet hívni, hogy aláírjon. Ezt mondta Ben Nanasz. Magyarul. Ha itt van a Bézdin, és elkezdték csinálni a behajtásaikat a geten, de nincs annyi ember, mint ahány behajtás van, akkor bárkit oda lehet hívni, hogy aláírjon, még egy olyan embert is, aki amúgy tanúnak nem lenne alkalmas. Nem lenne alkalmas, mert rokon, nem lenne alkalmas, mert bűnös, nem lenne alkalmas, mert nem jogképes cselekvő. Mégis egy getke reákra, csak arra, hogy ne maradjon aláírás nélkül a sok behajtás közül egy, arra alkalmas. És arra azt aláírhatja. Kivaj, mert én más klímen alap elakra, így van, új én a hajtban, makmáhel. Kivaj, ezzel nem ért egyet. És szerinte a tanúvallomásra alkalmatlan személyek közül csak az írhat alá a kopasz getre, aki a rokonsági viszony miatt alkalmatlan, de nem az, aki valamilyen eszenciális oktál fogva alkalmatlan, mert mondjuk bűnös életvitelű, vagy mert mondjuk nem jogképes cselekvő. Ez Eizó Getkereach, Kalsek Sarav, mert Rubin Meidav. Talmud azt, a Misna azt is mondja, mit jelent az, hogy kopasz get? Azt, amin több behajtás van, mint a hány aláíró. Oké. Ideig tartott a Misna. Azt mondja a Talmud, my time at the get kereák, zérem is sum kulchem. Mi az oka annak, hogy egyáltalán a kopasz get az érvénytelen? Azt mondja a Talmud azért, mert tartunk attól, hogy azért van rajta annyi behajtás, mert úgy számoltak, hogy ennyi tanú lesz. Miért számoltak úgy, hogy ennyi tanú lesz? Mert a férj ennyi embert kért fel egyszerre, hogy tanúskodjanak az ő getjén. Ha ennyi embert kért föl, és ezek közül mégsem írta mindenki alá, akkor az a get érvénytelen. Azt mondja a Talmud, get kereach, hakkel meslimin alap, oké, csak közben látom, hogy Tamás kérdezi, hogy a kaniták hirtelen haragúak-e. Van ilyesmi a Talmudban valóban. De itt nem csak az a kérdés, hogy nem arra van az, hogy a kaniták hirtelen haragúak, és ezért csináltak egy ilyen speciális bekötött getet a kohaniták számára, hanem azért, mert vannak hirtelen haraguk a kohaniták, és a kohanitáknál nem megoldás az, hogy újra házasodjanak, mert nem tud újra házasodni egy elvált nővel. Oké, mit mondtam Isten? Get kell járni, akkor most lőjön a lab, egy kopasz getet bárki alá tud írni. Tehát, hogyha nincs elég aláíró, mondjuk volt 5 behajtás, de csak 4 aláírónk van, akkor 5. bárkit oda lehet hozni. Remélye kíve, even my time loy. Mit mondott? Ezt mondta Ben Nanasz. Bárkit oda lehet hívni olyat is, aki amúgy tanúvallomás tételére amúgy alkalmatlan lenne, mert bűnös életvitelő, alkalmatlan lenne, mert nem jogképes cselekvő, mondjuk egy szolga, vagy alkalmatlan, mert rokoni kapcsolatban van a felekkel, bármi is legyen, oda lehet hívni, hogy tanúskodjon, hogy aláírja az egyik behajtást. Ugye kiva ezzel szemben azt mondta, hogy nem. Csak az írhat alá, aki azért alkalmatlan, mert rokoni kapcsolatban van, de amúgy saját maga szempontjából alkalmas lenne. Ugye kiva eved my time loy, mi az oka ennek? Miért mondja, ugye kiva, hogy például egy szolga nem teheti ezt meg, nem lehet odahívni egy szolgát, aki nem jogképes cselekvő. De azt mondom, mely már kasseleidusz? Talán azért, mert azt fogják gondolni, ha látják, hogy egy szolga aláír, hogy egy szolga az másút is tehet tanúvallomást. Pedig nem, hiszen nem egy jogképes cselekvő. De hogyha ez a probléma, akkor karim, nem azt mondom, mely már kasseleidusz? Akkor ugye ezt mondhatni fogják egy rokonnál is. Azt látják, hogy egy rokon aláír, akkor azt mondják, akkor másút is aláírhat. Ella, Eved, Hány Tájmudin, Maszulán, Szukéle, Juhszín. Akkor tudod mit? Azért már látják, hogy egy szolga aláír, akkor azt fogják gondolni, hogy ez nem is egy szolga, hanem egy jó pedigréjű valaki. Na jó, de ha ez így van, akkor ugyanúgy a bűnös életfűtőről is lehet azt mondani, hogy nem. Dilma azt lesszük, hogy juhszint. Akkor mi a probléma? Hogy azt fogják gondolni, hogy ő egy jó pedigréjű ember. De akkor miért például a bűnös életvetelő miért lenne tilos Rabbi Akiva szerint? A bűnös életvetelőnek semmi köze nincs a pedigréhez. A lama tan Rabbi Akiva imás lémonav elekraivon hüla imakav áhen. Karövi ingázlanlói, akkor viszont miért mondta Rabbi Akiva azt, hogy csak a rokon, vagy a rokoni szál miatt alkalmatlan tanúskodhat ebben az esetben. De mondjuk a gázlan, a tolvaj, aki a bűnös életvétele miatt nem tanúskodhat, az nem. De akkor mi mindig nem értjük, Rabbi Akiva miért mondja azt, hogy csak a rokon tanúskodhat ebben az esetben, de nem a bűnös életvitelű, vagy a nem jogképes cselekvő. Eleve dányi tájma, de azt mondja, mely másik sehrúr és sehrelej. Gázlanám, azt mondja, mely már csúva aved. Azt mondja, akkor megmondom neked miért. A szolgánál azt fogják hinni az emberek, hogy már nem szolga, hanem föl lett szabadítva. A gázlannál, a tolvajnál azt fogják mondani, hogy már nem biztos nem bűnös értvételő, már megtért, és ez lesz a félreértés. Ezért, ami a kíván ezekben az esetekben nem engedi, hogy aláírjanak. Karöv, kulán, mi ad ide karöv. Viszont a rokonnál mindenki tudja, hogy rokon, senki nem fogja azt mondani, hogy már nem rokon, és ezért nem fog félreértéshez vezetni. Az pedig, hogy azt gondolják, hogy azért, mert itt ő aláírhat, azért másutt is egy rokon tanúskodhat, ezt nem feltételezzük. Amarab Zeyre, Amar Rababar Seilta, Amarab Muna Szába, Amarab Adabar Ava, mindezek a rabik azt mondták, Get Kereach, Ksarab Siva, Veidav Sisa, Sisa, Veidav Hamisa, Hamisa, Veidav Arba, Arba, Veidav Slaisa, Átkamach Lai, közben Nánasz, Rabbi Akiva. Azt mondták, hol volt vita Rabbi Akiva és Bennánasz között? Akkor, amikor mondjuk 7 behajtás van, de csak 6 tanú, 6 behajtás van, vagy csak 5 tanú, 5 behajtás van, de csak 4 tanú, 4 behajtás van, de csak 3 tanú. Ezekben az esetekben kérdése azt a hiányzó behajtást kiírhatja alá. De Nánasz azt mondja, hogy bárki, Rabbi Akiva azt mondja, hogy ezért nem bárki, egy nem jogképes cselekvő, vagy egy bűnös életvitelű nem, egy rokon igen, de Nánasz azt mondja, hogy bárki. De ez hol van ez a vita? Csak ezekben az esetekben. Ával, ksarav, slajis, veidav, snáim, divra, köl, émas, limjön, lav, el a karib. Ha viszont 3 behajtás van, és 2 tanú, akkor a harmadik behajtást mindannyian egyetértek, hogy csak a rokon írhatja alá, de nem a nem jogképes cselekvő, vagy a bűnös életvitelű. Amelére, ami zélenre, ábabár sílt, amíg dík, halsla is, amíg kussarak, és náj, mert pasod, ami. Má haszan karöv laj, áf haha, námi karöv laj. Azt mondta, ami zélre, várj csak. Mi ennek az oka? Akkor most álljunk meg egy percre. Az ok az az, hogyha van egy dokumentum, ami lehet akár egy szerződés, akár egy gett, egy vállólevél, és fölmerül a kérdés, hogy ez a dokumentum hitelese. Akkor a dokumentumot lehet hitelesíteni a Bédin előtt. Hogyan lehet hitelesíteni a Bédin előtt? Hogy az aláírásokat hitelesítjük, vagy úgy, hogy valaki fölismeri azoknak a személyeknek az aláírását, vagy beidézzük az aláírókat a bíróságra, és ők maguk mondják, hogy mi írtuk alá. Egy normál szerződésen 2 tanú van, és azt a 2 tanút kell hitelesíteni. Egy bekötött geten, ahol lehet, hogy 10 bekötés van, és 10 aláíró, arra még azt mondták, hogy nem kell mind a 10-et hitelesíteni, elég 3-at. Most, ha 3-at azonosítunk, és megengednénk, hogy a harmadik, ugye az egy nem kóser tanú legyen, akkor a hitelesítésnél előfordulhatna, hogy úgy hitelesítenénk ezt a dokumentumot később, hogy a 3 tanúból csak 2 kóser tanúk és 1 nem kóser tanú. És ezért azt mondta ez a sok rabbi, akit előbb felsoroltunk, hogy ha három behajtás van, és csak két tanú, és keresünk valakit, aki harmadikként aláír, akkor az a harmadik aláíró, az mindenképpen kóser tanú kell legyen, vagy legalábbis, ha nem is kóser tanú, de az csak amiatt legyen, hogy nem kóser, hogy rokon. De nem amiatt, mert bűnös életvitelű, vagy mert nem jogképes cselekvő. És ebben mindenki egyetért. A kérdés viszont az, várjunk csak. Ha tényleg attól tartunk, hogy a hitelesítésnél, ahol három költ hitelesíteni kell, nem lesz mind a három kóser tanú, akkor ugyanúgy, mint hogy a két tanúnál, mind a két tanú teljesen kóser tanú kell, hogy legyen, akkor mind a háromnál itt mind teljesen kóser kell, hogy legyenek. Tehát miért engedjük meg a rokont? A rokont se kéne megengedni. Erre azt mondta neki, Amr lej, afredidi, kassi lej. Szerintem ez egy jó kérdés. Nekem is ugyanez a kérdés, bennem is felmerült. És amikor felvenni bennem a kérdés, hogy se ajutej, de Rav Amuna, megkérdeztem Rav Amunától, és Rav Amuna megkérdezte Rav Adabar Avatól. Amr lej, hannak lesz le is, amely kusod, de labda rajsa. És erre azt mondta neki, Adabar Adabar, tudod miért? Mert ez az egész dolog, hogy legyen egy ilyen bekötött get, és azon minden bekötésen legyen egy aláíró, ez nem egy tórai szabály, ezt rabbik írták elő. És ez, hogy a három tanúból egy nem kóser lesz, és csak kettő lesz kóser, és az egy nem kóser, az azért nem kóser csak mert rokon, akkor az még elmegy. Nem úgy egy normál getnél, ahol a két tanú az egy tórai szabály, hogy két tanúnak lennie kell, akkor nyilvánvalóan annak a kettőnek teljesen kósernek kell lennie. Tányanámi Achi, ugyanígy tanultuk egy brájtában, Getker, Ech, Sanov, Siva, Edov, Sisa, Siva, Edov, Hamisa, Hamisa, Edovár, Bar, Bav, Edov, Slaisa, Átkámach, Lajka, Szabi, Nánasz, Nánasz, Szabi, Akiva. Isten van a velve, Nánasz, Ömi, Vlát, Kassem, Rabi, Kiva, Ömi, Vlát, Mámze. Ugyanígy tanultuk egy brájtában, hogy azokban az esetekben, amikor mondjuk 7 bekötés volt, de csak 6 tanú, 6 bekötés, de csak 5 tanú, 5 bekötés, de csak 4 tanú, 4 bekötés, csak 3 tanú, és hetedikeknek, hatodiknak, ötödiknek, negyediknek aláír egy nem kóser tanú, akkor itt vita van benne Nánasz és Rabbi Akiva között, hogyha az a nem kóser tanú nem simán rokoni szál miatt nem kóser, hanem azért, mert mondjuk nem jogképes cselekvő, mondjuk egy szolga, vagy egy tolvaj, akkor a get érvényes lesz-e, benne Nánasz szerint érvényes lesz, és a nő újrázasodik, akkor nincs semmi gond, de Rabbi Akiva szerint viszont nem érvényes a get, és a nő újrázasodik, akkor a gyerek akár még mámzer is lehet. Ával, ksarav slöjsövejdov snáim nivra akarja, émes limon lav el akarjöv. Ha viszont három behajtás van, és két tanú, akkor a harmadiknak mindenki egyetért, hogy az nem lehet más, csak legrosszabb esetben is egy olyan valaki, aki a rokoni szál miatt nem lehetne tanú. És itt megengedjük, hogy tanú legyen. De senki nem mondja azt, hogy az lehet olyan valaki is, aki mondjuk a bűnös életvitele, mondjuk mint tolvaj, bűnös életvitele miatt nem lehetne tanú, vagy azért nem lehetne tanú, mert nem jogképes cselekvő, mint például szolga. Oké, akkor az alátámasztja azt, amit mondtunk. A Vjöjszöf mászni kase. A Vjöjszöf ezzel nem ért egyet, és szerint a Brájta valójában azt mondja, hogy ha három a behajtás és kettő a tanú, akkor a harmadik aláíró az nem csak, hogy legrosszabb esetben azért még egy rokon lehetne. Rokon sem lehet, csak teljesen kóser tanú lehet. A tánya karév, de mi nem ezt tanultuk, azt tanultuk, hogy azért még egy rokon lehet. Amúgy a papa tani kase, azt mondja, papa szerintem Rav Jöjszef, neki olyan változata volt, amiben azt tanultuk, hogy csak kóser tanú lehet. Oké. Okay. Amar Rabbi Yochanan la yuchsheru bo el a ed echad karu bilvad, aval treiloi, azt tanította Rav Papa, Rabbi Yochanan azt mondta, hogy ez az egész, hogy lehessen a sok aláíró között valaki, aki nem kóser tanú, Rabbi Akiva szerint mondjuk csak rokon, de akkor is nem kóser tanú, ez maximum egy ilyen tanú lehet. Miért? Dilma asszani kriumei betreikraivim, vechát kaser, mert ha ketten lennének, és mi mit mondtunk? hogy három ember kell egy ilyen dokumentum hitelesítéséhez, tehát három tanút kell hitelesíteni, és ketten lenne az, aki kóser, bocsánat, ketten lennének rokonok a sok aláírók közül, akkor lehet, hogy két rokon és egy normál tanú alapján hitelesítenék később ezt a dokumentumot a Bézdinnél, és ezzel akkor az nem lenne egy érvényes hitelesítés. Tehát innen tudjuk, hogy nem lehet több mint egy nem kóser tanú ezen a bekötött geten. Amar Rav Ashi, mesz Nissan Nami Dika, azt mondta erre Rav Ashi, igen, a mistánk szövegezéséből is így, így tűnik ki. De a metálegve tani chád, chád, amikor a hosszú felsorolás volt, nem is a mistánkban, a brájtából, a hosszú felsorolás volt, azt mondta, ha 7 bekötés van, és 6 tanú, 6 bekötés, és 5 tanú, 5 bekötés, és 4 tanú, 4 bekötés, és 3 tanú, akkor mit mondta, hogy a 7., 6., 5., 4. aláírhat egy nem kóser tanú, akkor mindig csak egyet, egy hiányt mondott. Azt mondja, hogy hiányzik egy aláíró, az lehet nem kóser tanú. Tehát látszik a szövegből is, hogy maximum egy aláíró lehet az, aki nem kóser. Amra bájas máj minál háj karav chátim, mi bai bémbet chile bémbemce bémbeszajv, azt is mondta a bája, hogy ez az egy tanú, aki mondjuk rokon és aláír, az bárhol aláírhat, tehát az lehet az első behajtásnál, a középső behajtásnál, az utolsó behajtásnál. Minden lajkavalé makén, és mivel a Tóra, nem mondjam a Tóra, bocsánat, a szöveg, nem mondja, hogy hol kéne, hogy aláírjon, bárhol aláírhat. És már mi nami kolt lasszom egy kájmen, vagy lőjben én egy cufin, de iszálka dájtakba innen egy cufin, likvajlén makom le hájkarabit hilai, be emcebe szöveflikserbe egy tuva. És még egy dolgot látunk ebből, hogy az a három ember, az a három tanú, aki alapján lehet hitelesíteni egy ilyen bekötődgetet, az a három lehet bármelyik három. Tehát, hogy van mondjuk 10, akkor nem kell, hogy egymás utáni három legyen, mert az első, az 5., a 9. Miért? Mert hogyha mindenképpen egymás utániak kellenének, hogy legyenek, akkor mondhatnánk azt, hogy akár több nem kóser tanú is lehessen az aláírók között. A lényeg az, hogy ne egymás utáni háromban legyen egy, több, mint egy, hanem lehessen mondjuk az első, a negyedik, a hetedik, és így tovább. Miért? Mert akkor, hogyha így ezt rendeznénk, akkor nem lenne az a probléma, hogy több, mint két tanú a háromból nem kóser tanú lenne. Abból, hogy ez így nincs rögzítve, abból látjuk, hogy nem kell, hogy egymás utáni három legyen, aki alapján hitelesítjük a dokumentumot, hanem bármelyik három lehet. Aszulek a mei, drabi ami, amikor egyszer a Biami elé jöttek, amellett Szévi, Hislim, Alav, Evedmin, a Suk, azt mondta egy ilyen esetben, amikor hiányzott egy aláíró a bekötött getni, azt mondta, menjetek ki, és akár egy szolgát behozhattok az utcára, és ő is lehet a hiányzó aláírás pótlója. Hát látjuk azt, hogy végül is Ben Nanász véleményét fogadta el Halachának, és nem Rabbi Akiva véleményét. Hadranalach a zöjrek, hadranalach a zöjrek, hadranalach a zöjrek, ezzel befejeztük a Zajrék fejezetét, a 8. fejezetét a Gitin traktátusnak. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap este rendületlenül folytatjuk a Gitin traktátust. Addig is kívánok mindenkinek egy további szép estét, egy gyönyörű hetet, a legjobbakat, viszontlátásra, viszonthallásra.